Odakint nem sokára szerény, öreges köhécselés hallatszott, s röviddel utóbb a házigazda karján egy pedáns öltözetű, töpörödött emberke jelent meg az ajtóban, aki mintha fél oldalát kicsit húzná maga után. Ó, kiáltották üdvözletképpen eléje, s ő öregesen és nagyon barátságosan ingatta rá a fejét, mint valaki, aki cimborái közé érkezik. Viszont mi különös, mihelyt töpörtyű jellegű mi volta, beért a gyertyavilágba, s életvidor, friss és ravaszkás szemei megcsillantak, s főképp mihelyt erőteljes hangja megütötte fülemet, elfeledtem, hogy öreg ember van előttem. Van Gelden, az elnök, s ez itt a mi kedves Esdale baronetünk, akinek nővére a király második udvarmesterének felesége, s aki csak azért tisztelte meg szerény hajlékomat, hogy önt megösmerhesse mi nálunk, szavalta most az ügyvéd a szajkók mindenkori gúnyorosságával, vagyis azzal az üres gúnnyal, amelyet mindig annyira gyűlöltem. Isten hozta nálunk, nemes uram, hiszen ismerem én a maga nővérét, sőt, ismerem a családját is, kiáltotta az öreg olyan örömmel, mint a gyerek, ha mézet kennek az orrára, hogy legyen mit lenyalnia róla. Mit örülsz annak oly nagyon, hogy ismered a családomat? Ó, te fajankó! Gondoltam róla éppen emiatt, mialatt meghajoltam előtte. S csodálatos kép, már is hajlandó voltam elfelejteni, hogy voltaképp ki az, akivel szembe kerültem. Ez volna hát a gyilkos? Kérdeztem magamtól meglepetve. Ez a gyengelméjű komédiás. No de nézzük. Hogyne, hogyne? Fecsegett ő tovább, mint egy udvarias üdvözlésemre feleletül. Hiszen egy vidékről valók vagyunk, nem tudta baronet? Hogyne, ha mondom, az én jó cimborámra, koboldra, ön persze már nem igen emlékezhet a szegényre. Valóban nem, de hallottam róla, elnök úr. Kitűnő cimbora volt, együtt fütyültünk, no de mennyit? Nagybátyja volt, igaz-e? Boldog idők, 3 pint volt a mértéke szegénynek. Közben izget mozgott, mindenfélét jól megnézett, sőt, egyet-mást meg is tapogatott a szobában. A mérleget fel is akarta emelni, de az ügyvéd kivette kezéből. Nem értem uraságodat, kérdeztem kissé bátortalanul. Nem ért? Kiáltotta. De hogyan, hogy nem, az Isten ért. Hogy lehessen ezt meg nem érteni? Hiszen mondom én világosan, 3 pint volt a mértéke neki. Még most sem érti? Mosolyogtam. Megvallom, zavarban vagyok e szótól, elnök úr. De hogy lehet az? Mondjátok, létezik olyan, hogy még ezt se értse meg valaki? Fordult az urakhoz. Mikor mondom tiszta beszéddel a szót? Úgy látszik, az uracska még tapasztalatlan a világ dolgaiban. Hát hallgasson csak ide. Ami a mértéke volt, az volt a törvénye valakinek. No, érti-e már? Csak hogy értsem? Miféle volt ez a mérték? Nagyokat hahotázott. Hogy miféle volt? A jó Istenért, baronet. Hát igazán ennyire kisasszonyos a természete magának. Hogy mennyi fér bele, az neveztetik mértéknek a földi világon, vagy legalábbis a mi közös és dicsőséges pátriánkban, uram. No és uraságodba mennyi fér bele? Kérdeztem kissé szemtelenül. Na nézd csak, milyen kíváncsi a kis öreg, kacsintott a vékony hangú felé, amire megint csak felhangzott a nevetés. Hogy mennyi? Kiáltotta szinte boldogan. Hát, tetszik tudni, az irányzat sajnos lejtősen halad lefelé. Manapság már csak 4 pintecske egy ülésre bizony, semmivel se több. Nézd, de csak ott van oda át, már ki is van ott készítve nekem, mutatott a másik szoba felé. No de akkoriban, más világ volt az, baronet. Akkoriban 6,5, már mint a középértékű borokból, tetszik tudni. Az volt az én megboldogult mértékem, uram. No de üljünk is mindjárt neki. Mi? Ha úgy tetszik, felelte a házura csupa mosolyjal. És az elnök már indult is a másik szoba felé. A szolga, anélkül, hogy figyelni tudtam volna rá, ott tetvet körülöttem egy ideig. Aztán átvitte a karos gyertyatartókat is a vacsorához. Milyen kellemes a sötétség, állapítottam meg, s megborzongtam tőle. A kandalló tüzébe bámultam, majd a lángok játékait figyeltem a mennyezeten, s úgy elszórakoztattak, hogy nem is voltam többé szomorú. S hogy mi idézte fel aztán, nem tudom, talán sötétvörös, gyászos lobogásuk, valami eszembe hozta szegény barátomat újra. Lehet, hogy az örök éjszakán tűnődtem megint, s azon, hogy a tűz, bizony a tűz egyszer csak kialszik-e világon véglegesen is. Csak akkor ocsúttam fel a valóra, amikor a társaság már a másik szobában zajlott, s megint csak, mint a távoli tenger. 2,5, 3, de micsoda szép üvegek, igazán? Rendben van, ki van a mérték? Kiáltál ugyanaz a hang diadallal. No de hol a baronet? Eltűnt? Itt vagyok, kiáltottam vissza, s nehogy értem jöjjön valaki, sietve bementem. Tekintetem merev lehetett, s idegenszerű, ezt magam is éreztem az ajtóban. Ők pedig ott ültek egy jókora kerekasztalnál, a kékes színű tömör bútorok fényjátékában, mint valami acsarkodó, hangos árnyalakok. Az ügyvéd a pohárszéknél maga mérte a bort. Megrázkódtam. Nekem fel kell ébrednem, biztattam én magamat, mivel hogy újra átjárt ugyanaz a régi aggodalom. Milyen szép itt a világ, mondottam gyorsan, a remekül villogó terítéket mustrálva szememmel. Leüljek, gondoltam, vagy menjek el? Hiszen mondom én, hogy valóságos költő ez az úr, kiáltott a gazdánk, poharat nyújtva felém. Igyon a költő, no, nem igaz? Éljen a költő, riadtak rám minden oldalról, felém zódítva poharaikat, s valami zenebona lendült meg erre körülöttem, mely végig hullámzott a szobán, és újra elült. Bódult vagyok, baj lehet ebből, állapítottam meg egész megzavarodva. Igen, kábult vagyok, olyan, mintha sokáig ültem volna csupa sötétben valahol. De hol is? S most a zajos, napfényes piacra lögtek volna ki hirtelenül. Inni, kiáltotta felém az elnök, mintha hajón parancsnokolna, délszaki viharban. Inni, visszhangzott a kórus is, s én zavart mosollyal emeltem fel a poharamat. A bor most jól esett. Nem tud egy jó tréfát, Ször Edward? Kérdezte harsányan az elnök, miután letette poharát. Halljuk, halljuk, kiáltották a többiek is, s ez már erősebben bement a fülembe. Jobban vagyok, állapítottam meg tehát, hála Istennek, tisztulni kezd a fejem. No, nem tud egyet? Biztatott újólag az elnök. Hát, talán, feleltem bizonytalanul, s szerettem volna mosolyogni. Talán az nem beszéd, szavalta valaki mögöttem. Mit szerénykedik annyit? Az ilyen költőféle csak tud egy igazi jó adomát, mondotta ki az ügyvéd is. Ha meg tud, akkor igazán ne sajnálja tőlünk, baronet. Az elnök nagyon szereti ám a szellemes embereket. Hogy szeretem-e? Nem csak szeretem, de becsülöm is őket, mondta ő szinte haragosan. Mert tudják-e, mi van egy jó tréfában? Hogy mit tartalmaz, mire illik a mélyén? No, van-e róla fogalmuk? Életbölcsesség, vágta ki rá ezt az együgyűséget, s olyan ellenállhatatlan erővel, mintha végső ítéletet hirdetne valamiről. Az, az, bölcsesség, tökéletesen igaza van, zajongott a többi utána, s nékem szörnyű látomásom volt e pillanatokban. Amint a bólogató fejeket néztem, mondhatom iszonyú volt, mintha véresek volnának. S abban a pillanatban már láttam is őket véresen gurulni a padlón. Az arcom nagyon eltorzulhatott. Csak mi ez újra? Mi csinálja velem ezt? A bor ennyire felizgat. Pedig milyen kellemes ez a bódultság, s hogy el tud áradni az ember ereiben. Hogy szeretem-e a tréfát? Harsogta még egyre az elnök. Tudja-e, mire voltam képes egy jó tréfáért? Nézze csak! Valaki egyszer azt mondja nékem, legyek fenn vele 2 nap 2 éjjel egy húzamban. Valami baja volt az ipsének, nagy baja, s ezért nem akart elaludni. Rendben van, csak mi a fizetség? Kérdezem én. Na nézze csak, ne törje annyit a fejét. Egy jó kis tréfa is megteszi nékem, ha túl lesz már a bajokon. Mondom az illetőnek. Csak épp, hogy magának kell ám kitalálni, tudja jól, hogy ez a feltétel. No és? Kérdezték erre többen is. Mit no és? Ha én vagyok a hitelező? No de ragyogó is volt a mindenit neki. Ha eszembe jut, még ma is nevetek. Olyan jó kis dolgot talált azt ki nekem. Halljuk, halljuk! Kiáltotta valahány. De az elnök, bár szerette a tréfát, úgy látszik, nem igen szerette, ha vele tréfálnak. Milyen kíváncsiak ezek, intett felém a szemével, s már nyúlt is a pohara után. És bár nem mondta el a régi tréfát, a szemek kegyetlen játékában még mindig benne volt, nyilván kegyetlen kis tréfa lehetett. Nem tudom, mi oka volt. Nékem a kutyaidomítók jártak eszemben, azok szemében láttam én ilyet valamikor. De hol is? Mikor nevetnek a kutya szűkölésén. De máskor is, nem is egyszer, folytatta az elnök. Néhány év előtt is megkér valaki megint. Járjak el, segítsek, mert ott is nagy a baj. Mivel, hogy mindenütt baj van a világon. Egy özvegyasszony, a fia meg beállt valami betörő bandába, s kegyelem kéne a fiúnak. Két hétig szaladgáltam neki, még a lábam is majd lekopott. No, de kövér volt-e legalább? Kiáltál most mohón, s fellobbanó szemekkel ugyanaz a sovány és magas úr, akiről ugyan még mindig nem tudtam, ki lehet, de akiről most megállapítottam, hogy nyilván azért oly savanyú mindig, mert folyvást asszonyokon jár az esze. Tudhatná, Mr. Metten, hogy az elnök megveti az asszonyokat, gúnyolódott a vékony hangú. S bárha erre Fangelden is nevetett. No, emelte fel mégis az ujját, mivel hogy úgy látszik nem tűrte jól, ha többet akarnak tőle, mint amire hajlandó. Elég abból annyi, ez az asszony is tudta már, mi a fizetség, mondotta még, de mulatságaiból mégsem árult el semmi továbbit. Viszont Uramisten, ami csak ennyi minden után villant hirtelen a fejembe. Mert mit jelent ez a tengernyi badarság? Kérdeztem én, egész elámulva magamtól. Csak nem ilyen zagyvalékot akar ő közölni velem. Viszont lehetséges-e egyáltalán az ilyesmi, hogy netán még jóság is van ebben a kutyában, s most tréfába burkolja, mert szégyelli talán, vagy még engem is biztatni akar ezzel, mert tudja, hogy rám is kerülhet a sor, s szinte beleszédültem-e felfedezésbe. Legalább most mi is tudjuk a módját, mondottam neki ekkor. Most megtudtam legalább, ha majd kérni akarok az elnök úrtól valamit, hogy kell majd benyitnom, vagyis mi az, amivel megnyerhetem önt. Tartom szerencsémnek, nemes uram, válaszolta ő, s oly szertartásosan biccentett a fejével, hogy egy pillanatnyi komoly csend is lett erre az urak közt. És mi van az én örökségi ügyemmel, elnök? Használta fele pillanatot az ügyvéd. Az elnök azonban semmit se felelt, csak bólintott rá, nem is a fejével, a nehéz szemehéjával, ennyi volt a felelet, s ez is különös volt. No és mindenki csak tréfával fizet? Kérdeztem ekkor, igyekezve ártatlan hangsúlyt adni szavaimnak, fitymáló tekintetek érték arcomat. Ravasz ember, mi? Mondotta az ügyvédnek, rám villantva szemei fehérjét. Elpirulhattam. Úgy látszik, félreértett, ször. Kezdtem el mentegetőzni. Hagyja, ször Edward, vágott ő a szavamba vidáman. Sose erőltesse meg magát. Igyunk, adta ki a parancsot. De ön félreértett engem, elnök úr, kezdtem el újra. Inni, kiáltotta ekkor a kórus, s én újra ittam. Hát, ami a fizetségeket illeti, mondotta most a fizikus, csendesen törölgetve kendőjével a bajszát, azzal is furcsán vagyunk, mi, ha jobban meggondolom a dolgot. Mert hisz, akárhogy forgatom is, bitangok ám az emberek. Csattant fel hirtelenül. Hogy hát, azt mondja, hiszen én úgyse tudom megfizetni a szívességeidet. Így meg úgy, azt mondja. Hiszen te megmentetted az életemet. Meg se próbálja tehát. Bele se kezd a bitang. És miért nem? Mert éppen annyira bitang. Fordítsuk meg a szillogizmust. Ha pedig ilyen a világ, akkor vigye el az ördög a szerény esedezőjét valamennyit. Ezt mondom én, és ennyi az egész. tette még hozzá egész belekeseredve. Úgy látszik, szívügye volt neki ez a kérdés. No, de ma már kifogok ám rajtuk, folytatta sötéten. Azelőtt persze még másképp volt ez a dolog, mert amíg tapasztalatlan az ember. Egy szóval, először is tallért akarok én látni, az az első. Addig ki se veszem tarsolyomból a skalperemet. Az elnök bosszúsan nézett rá, szemmel láthatólag undorodott. Nem szégyelli magát? Kérdezte megvetőn. No, elnök uram, előbb ezt hallgassa meg, mielőtt mindnyájunkat ledögönyöz. Hallgassa meg, és lássa be, hogy nem olyan egyszerű dolgok ezek, mert vegye csak ezt, hogy mit kell vesződni az embernek, amíg megszerzi a tudományát. S már mondom is a példát. 20 éve lehet, hogy egy nap észbe kapok, és már rohanok is Párizsba, a Hotel Dieu-be tanulni. Mert azt mondom magamnak, csak is a franciák értenek igazán az orvosi mesterséghez. No, de nem ez a lényeg. Amit mondani akarok, annyi, hogy egy adóbérlőnek a lánya is feküdt épp akkor odabenn. A bérlő gazdag, a lánya meg szörnyű beteg. Gondoltam hát magamban, nézzük meg, mit tud a tudomány. Tanulmányozzuk a dolgot. Forró láz, önkívület. Egy reggel még az álmot se töröltem ki a szememből, csak szaladnak értem, hogy a végét járja. Veszek egy köpenyt, meg ami szükséges, hát csak ugyan, ott fekszik, se lélegzete, se szívverése. Hát bizony vége van ennek. Már kezd is ülni a keze lába. Zsebre vágom a kezem, és nagyon töröm ám a fejemet. Mikor is, mint valami égi sugallat, hirtelen felmerül bennem valami, amit még Dániában láttam egyszer. Persze, erre való a tapasztalat, meg a sok utazás. Szó, ami szó, tél volt, gyorsan kitakarni, egy vödör havas vizet a hasára. Hát nem feljött? És akkor aztán neki teljes erővel. Elkezdtük a pálcával ütögetni, a másik meg dörgölte minden erejével. Persze nyögött, de aztán jól betakartuk utána. No és? Kérdezte a savanyú mester, akit a mesztelen asszony szemmel láthatóan érdekelt. 2 hét múlva kutya baja, felelte a fizikus. Felkelt. A fizetség meg tudja, mi volt? Azt mondták rá, köszönöm, uram. S majd megfulladt bele, oly nagyot nevetett az adóbérlőn meg a lányán. No, ez fura, bizony igazán, rendkívüli furaság. Még a gyapjú kereskedő is csóválta rá a fejét. No, de még egyszer mondom, és biztosítom is az urakat, hogy ma már azért másképp megy nálam e dolog. Mert ma már odahivatom ám az aggodalmas apát, és azt mondom neki, nézze csak meg a lánykáját, édes uram. Úgy. És most letenni szépen 10 aranyat. Megint csak úgy. S akkor hozzákezdhetünk. Úgy van, nagyon helyes, fakadt ki erre az ügyvéd is. Minthogy ezek azt hiszik ám, szívességet tesznek az embernek, ha elfogadják a tudását meg az erejét. Ostobaság, csattant ekkor közénk egy éles hang, s mindnyájan riadtan néztük az öreget. Egész sápat volt a haragtól. Mi az ostobaság? Kérdezte a fizikus, és ő is belesápadt. Mindaz, amit ön itt előadott, mondá rendíthetetlenül az elnök. No, elnök uram, ismerjük mi már a maga mondókáit, régen ismerjük, uram, felelte kesernyésen, s a hangja mégis a hordó kotyogásához kezdett újra hozzászelídülni. Nagyon is jól ismerjük, ismételte. De hát én másként vagyok ebben, tetszik tudni, mert más fából faragtak. Még a vérem futása sem ugyanolyan, és ennyi az egész. S szinte lihegett. Maga szereti az embereket. Hát csak szeresse, a maga dolga. Én meg gyűlölöm őket, a velejükig. Tőlem akár megdögölhet, vagy felfordulhat ez az egész város is, ha tudni akarja. Az orvos, mint emberbarát, intett felém az elnök a fejével, és nevetett. Ostobaság az egész, döntötte el a maga számára még egyszer a kérdést, de mintha most már reménytelenedből nézne maga elé. Hát oly nagyon kell magának az a pokolbeli tallér. Nem jobb egy kis jó tréfa? Kérdezte utóbb, s a szemei ismét ravaszkásan kezdtek csillogni a homályban. Játszik ez, vagy komolyan beszél? Szerettem volna megkérdezni valakitől. Hát hiába, sóhajtott a gyapjú kereskedő is, egész beleszomorodva e dologba. Ebben most mégiscsak a mesternek van ám igaza, mert ha jobban meggondolja valaki, mégiscsak nem gyűlölni való az ilyesmi. Hát szeretni kell az embereket, vagy gyűlölni? Kérdezte ekkor az elnök, s én majdnem felkiáltottam e szavaitól. Hát csak szeresse, felelte a fizikus, s most már szemmel láthatólag végképp elkeseredve. Mintha valami holdkóros emberboldogítónak, vagy az alkímia mesterének magyarázná a valóságos élet követelményeit, s a reménytelenségtől dühösen. Hát csak szeresse, mondta megint. Nevetjük is eleget, mert mire megy vele? Mi a köszönet érte? Tréfákat azt kaphat tőlük, igaza van, jól számította ki a dolgot. És mi ebben a baj? Nem jobb, ha olyat várok, amit meg is kaphatok esetleg? Tette fel a kérdést, de most már igazán, mint valami filozófus. Egy Szókrátésse lehetett volna szelídebb. És mondjuk, ha gyűlöli őket, akkor mi a fizetség? A fizikust egész kihozta a sodrából ez a kérdés. Semmi, igaza van. Legyen hát csupa semmi. Fakadt ki belőle az ügyetlenség, s most már mindenki nevetett rajta. Ő pedig felugrott, és odaszaladt dühében az ablakhoz. No, látja, mondta most szinte jóságosan az elnök. Egy kis fölény, barátom uram, egy kis fölény is túl van mindezeken. Meg kell bocsátani az embereknek a gyengeségeiket. Ennyi az egész. Hogyan? Mit mond az elnök úr? Szóltam ekkor közbe csodálkozásomba egész belemerevedve, s ő rám nézett ugyan, de aztán oda se hederítve így folytatta szelíden. Nézze csak, nem maga is jobban jár, ha megbocsát? Kérdezte még mindig a fizikustól. Nem eszi magát, hanem neveti őket. Nem jobban jár akkor maga is, mert vegyük ezt. Miért van ön másodorvos úr úgy felháborodva? Miért haragszik annyira rájuk? Mert rosszak az emberek, igaz-e? És most mégis ugyanazt akarja csinálni, mint azok, akikre haragszik. Rosszat akar, szándékosan, eltökélten. Nem szégyelli magát? Ugyan tegye már szívére a kezét. Tetszik magának az ilyesmi? Vagy jobb lesz a szája íze tőle? Bolondság, tette aztán hozzá, s legyintett a kezével. Nem uzsorások az urak, igaz-e? És rám mosolygott. Aztán megint felhajtotta a poharát. Ekkor azonban alig tudtam már tűrtőztetni magam. Folytott hangon kezdtem el. De most aztán haboztam még egy ideig. Ha megenged egy kérdést nekem is az elnök úr, tessék, felelte hidegen és szinte érdektelenül. Sehogy se tudok én ebben eligazodni, morogtam ekkor félhangosan magam elé. De úgy látszik az uraknak az is a szándékuk, hogy sehogy se boldoguljak itt az eszemmel. Természetesen ostobaság volt ezt így kimondanom előttük, de a többi épp akkor úgy se odafigyelt. A párizsi esetet vitatta tovább, s csak az elnök nézett gúnyosan, összehúzott billákkal egyenesen a szemembe. Nem értem, hadartam ekkor idegesen. Nem értem, uram, miféle jóságról beszélnek önök. Egy másféle jóságról talán, mint amelyről én tudok. Az elnök szeme vidáman kezdett csillogni felém. Hát tud ön róla egyáltalán valamit? Valamit képzelek felőle, elnök úr. Azt mondani se kell. Hogyne, hogyne, szóval képzelődik, kiáltotta vidáman. Sejt valamit felőle, mondjuk így, hiszen ön is ezt akarja mondani nyilván. Körülbelül ezt? No, látja, látja. Szóval csak sejt valamit. No, de én meg tudok róla valamit, s ez kétféle dolog. S a kettő közt nagy a különbség. Mondá szinte ingerkedő nevetéssel. És mit tud erről annyira biztosan? Egyáltalában mit tudhat erről földi halandó biztos a te világon? Kérdeztem én, s éreztem, hogy kezdek épp oly dühös lenni rá, mint az imént ez az ostoba fizikus. De megint csak elhallgattatott valami most is. E pillanatban ugyanis, mintha fájás nyilallott volna belé, valami fintorban torzult el hirtelen az arca. Aztán megszólalt újra, s hangja most már kimerültséget vagy zaklatottságot fejezett ki, de valamiféle borulatot is kétségtelenül. No, látja csak, mondotta még mindig maga elé merengve. No, látja, igen. Kezdjük el ott. Ha hallott is valamit e tárgyról, mármint a jóságról, valamint az irgalomról is, ami ugyan egy fogalom, annyit talán mégse hallott róla, mint én. Ugye nem? Annyi irgalomra nem is lehetett alkalmam, mint önnek, uram. Ezt nem is vitatom én. No, látja csak, édes baronett. Ön Etheltről egyet mást el is képzelt. Nyilván hallott is róla épp eleget, mivel hogy kevés oly dolog van, amelyről annyi ostobaságot fecsegnének össze, mint éppen erről. No, de mit számít nekem az, mikor én benne élek ebben az áramban? Ezt akartam mondani az imént, s ez a helyesebb kifejezés. És mikor túlságosan zavarta már a többiek zaja, ugyan hagyják már abba, szólt rájuk, de hiába. A kedélyeket elragadta valami szenvedély, még mindig a párizsi eset kapcsán folytott is a vita. Nem tagadhatom, mondtam ekkor újra, nékem az a határozott érzésem van, elnök úr, hogy az urak meg akarnak téveszteni engem, mert ismétlem, én ebből az egész beszédből egy hangot sem értek, uram. Szakadt ki belőlem a szó. Szemhíjait fáradtan emelte felém. Nagyon sajnálom, felelte közönösen, s mintha abba is hagyná most az egészet. Hiszen a szellemekben? Tette fel hirtelen a kérdést. Milyen szellemekben, uram? Hogy milyenekben? Az Istenért. Már megbocsásson, szöredvárt. Ön szeret úgy látszik mindenről kétszer meggyőződni. Úgy, ahogy mondom, ször. Tessék csak nekem elhinni, hogy ezt akartam kérdezni, és semmi egyebet, hogy vajon hisze ön a szellemekben, uram? Ígyunk, kiáltotta ekkor valaki, és mi megint üresen tettük le a poharat. Ő pedig közelebb húzódott a székével, és odahozta mellém a borát is. Mert látja, mondotta, s valami furcsa bizalmasság volt a hangjában kifejezve. Nékem ezek is állandóan azt dörömbözik a fülembe, hogy jó legyen az ember. No, de csak ugyan, mi az ördögöt legyek én annyira jó? És szórakozottan nézett a szemembe. De kik? Kérdeztem hüledezve, szinte kárőrvendőn nevetett, mintha ijeszteni akarna. Hát a szellemek, mondta vidáman. No, de ígyunk is erre. Csak aztán, mielőtt felemelte volna a poharát, arcán megint megjelent az aggodalomnak és zaklatottságnak ugyanaz a furcsa jele. Végig cikázott rajta és eltűnt, mint egy fáradt villám, ez olyan volt. Most aztán igazán nem tudom, nem tréfálta meg engem az elnök úr, kezdtem el ekkor. Rossz kedvűen nézett rám a pohara mellől. Ugyan hagyja már abba ezeket a bolond gyanakvásokat, szöredvárd, felelte szinte súgva. Hiszen magunk között vagyunk. Mit akar? És erre a furcsa szóra egész testemet megint csak megrázta valami hidegség. Persze, ma már nem is igen tudom pontosan visszaidézni, hogy is volt ez velem akkor. Csak nem titkos katolikus ez is. Úgy rémlik, még ez a bolondság is belecikázott a fejembe. Viszont annyit biztosan tudok-e pillanatomról, hogy nyomban ezután egy nyílt, egyenes és határozott kérdést akartam feltenni előtte. S hogy reszkedtem is a nagy készülődéstől pár pillanatig. A barátomról és a jóságról, igen. S hogy magyarázza meg nekem, legyen olyan végtelenül szíves irántam, s már csak azért is, hogy meg ne bolonduljak a kérdésektől egészen. Ó, mondja meg hát, vajon szegény barátomat is a jóság áldozataként kell-e tekintenem ezen túl? De valami aztán óvatosságra intett újra, s én éreztem, hogy arcomba mégiscsak visszatér a vérem melege. Szóval ön a túlvilággal ilyen összeköttetésben van, uram? És kikkel érintkezik, ha megengedi a kérdést? Kikkel? Hát szellemekkel. No de kik ezek? Mindenkivel? Vagy csak egyesek jelennek meg ön előtt? Hát van vagy 16, igen. Most éppen 16, felelte elgondolkozva, s oly rossz kedvűen, mint akinek terhes dolgokat kell felidéznie magában. No és mind ismeri őket, elnök úr? Hogyne, már messziről. Már a hangjáról is megismerem a bitangját, ha kezd nagy hajladozással közeledni. Hát olyan alázatosak ezek? S már-már ajkamon volt megint a szó. Várjunk még, súgta ekkor valami a légen át, mintha szellemekkel társalognék magam is. És elnök úr, mit beszélnek ezek? Kivel kell jónak lenni? Mindenkivel vagy csak egyesekkel? Oly kérdés ez igazán, amely engem mindenkor igen érdekelt. S ő az asztalra könyökölve igen nagy figyelemmel nézett a szemembe. Hát bizony, ez épp a fő tudnivaló ebben, csak ugyan. Mint hogy ő nekik bizony az a véleményük, baronett, hogy hát nincs kivétel, mindenkivel egyformán, lévén itt nagy a baj ebben a földi ruhatárban. Felelte és nagyot kacagott a saját ötletén. S most ígyunk is erre, az a legokosabb. Bármi izgatott voltam, most én is nevettem ezen. És ön nem hisz abban, amit ők tanácsolnak az embernek? Nagy huncutok ám, mert részben igazat is mondanak, csupa igazat, s amellett be is csapják azt, aki túlságosan hisz a szavukban. Csak ennyit felelt erre fura mosollyal, s ezt is. Egyik ujját felemelve, mintha engem is figyelmeztetni akarna. Csak nem szellemekről beszél maga megint, fordult oda ekkor az ügyvéd. Meglátja magát, ezek bevarják egyszer valami fekete zsákba, és tonhalnak adják el a piacon. Nagy nevetés lett erre, s bár az ügyvéd azonnal észbe kapott, és nyomban leintette a többieket, ő már is felkapta fejét. No, még nincs ám ki a mérték, vetette oda. Még nem igen tanácsos túlhalmozni a szót. Csak ennyit mondott, semmi egyebet. De mint egy részeg király, igazán, s amellett titkos hatalma is oly rejtélyesen kezdett csillogni a szemében, s mindez még szép is volt talán. Ma legalábbis olybá tűnik a távolból. Annál ellenszenvesebb az ügyvéd gyorsasága, amellyel alázatosan odahajolt a füléhez. Hova gondol? Súgta neki, de úgy, hogy hallani lehetett. Engem nem kell, hogy megtanítson a tiszteletére, mert én tanítom a maga tiszteletét. Még tanítja is? Az már teszi, no látja. Felelte néki, ha lehet még nagyobb megvetéssel a hangjában, s önnöngőgétől még jobban kiegyenesedve. Végignéztem az alakján, hogy voltaképp milyen kicsi volt, mikor bejött a szobába, s milyen hatalmas most ennél az asztalnál, mint a Skócia sziklái, csak ugyan. Hát szó sincs róla, az ő tanácsuk nehezen egyezik a mértékkel, mondottam most már annál keményebben nézve a szeme közé, s fel is álltam. És nehezen egyezik még valamivel, azaz, hogy nem is tudom, meg kell bocsátani a ször, egy kérdést mégiscsak fel kell ma tennem ön előtt. Tessék! Én ugyan sose voltam egy tárgyaláson sem, amelyen ön ítélt. Méghozzá fellebbezhetetlenül, tette hozzá az ügyvéd, nyilván, hogy alázatosságát még jobban kimutassa. Szóval én nem láttam önt még soha híres elnöki székén, de hát mindenütt az a híre, hogy kérlelhetetlenül szigorú. Én is szigorúság? Ki mondta ezt önnek? Kiáltott fel oly boldog meglepetéssel, hogy most már csak ugyan nem tudtam, mit gondoljak. Csaló ez az ember, vagy csupa komédia minden idege? Hiszen ez csak játszik, vélem, döntöttem el a kérdést. Persze, hogy mulatag az ember, de vajon az előbb is csak játszott volna? Lehet az? Hogy ki mondja, uram, hiszen egy csomó halálos ítéletről tudok magam is. Így például nem is mondhatom, mennyire meglepett a Wire testvérének esete. Egyre jobban belemelegedtem, és észre se vettem, miről is beszélek voltaképp, hogy hiszen bírálni kezdem az ítéleteit. Éppen az lepte meg önt, s mintha mégiscsak védőállásba kényszerítenéke szavak, lévén ez már olyan terület. Éppen az lepte meg önt. Az olyan gazember volt, édes uram, ha 100 élete lett volna, az mind kevés. Elvettem volna tőle valamennyit. Ilyen kiváló embernek a fivére? Hát tudja, én magam is ezt kérdeztem tőle, hogy végül hogy is lehet ez, vagy hogy megy ez össze. Mire a kiválóság? Ordította ő a szemembe. Becsüli itt az érdemet valaki? Mit csináltatok ki kivel? Vagy az se volt elég kiváló nektek? Hiszen agyba főbe istenítettétek még életében. Mégis, ki volt hajlandó segíteni rajta? Nem éhen hagytátok dögleni azt is? Hiszen ez nem is éppen ostobaság, mondtam halkan. Nem, nem, szó sincs róla, uram. Éppen, hogy nem volt az ostoba ember. Csak, hogy gazember is volt az Isten adta. Az volt a baja neki. Szóval hát, nem olyan volt, mint a fivére. Jegyeztem meg szórakozottan, szomorún. Látja, pedig éppen olyan volt. Csak, hogy mondok én magának valamit, Sir Edward. Vegyen mandulát, lisztet, cukrot és tojást, és öntse be valami fazékba. Rázza jól össze, aztán tegye fel a tűzre. Mi sül ki belőle? Valami kotyvalék. Ha pedig szépen összerendezi az egészet, és akkor teszi föl, kijön a puding. Ez a különbség, baronet. Érdekes, és igaza is lehet, feleltem én. No, de mégiscsak, elnök úr, mert végre mégiscsak itt az ideje, fel kéne végül is tennem a kérdést. Nem vették észre, hogy az arcom megint csak tűzbe borult, mert mindenki az inasra figyelt, aki a tállal együtt majdnem felbukott az ajtóban. Nem tudsz vigyázni, barom! Kiáltottak rá innen is, onnan is, de azért ő senkire se haragudott. Csökönyös kutya mosolyával tálalta fel alázatosan a vacsorát. Az ügyvéd viszont úgy látszik be akarta tartani a világi rangsort, mert az inast először hozzám küldte a tállal. Mi ez? Kérdeztem örökös készülődéseimtől mindegyre lázasabban. Mi ez? Spárga? Noha igazán spárga, akkor azt először az elnök úrnak. A szavaim után keletkező újabb csend alatt pedig nem gondoltam semmire. Szédültem és vártam, jöjjön akármi. Egy pillanat múlva azonban már éles kacagás hasított bele az idegeimbe, s én egy nevető és mégis ismeretlenül izzó tekintet előtt sütöttem le a szemem. Az elnök tekintete volt. Nagyszerű, kiáltotta. Látja, ez aztán a tréfa. No, Sir Edward, már is van előlege nálam. Ha valóban így van, akkor mindjárt kérek is érte valamit, mondottam még mindig ugyanabban az izgalmi állapotomban. E pillanatban ugyanis az aranyozó bajusza villant meg előttem. Parancsoljon, Sir Edward, felelte az elnök. Kérésem az, hogy végül is feltehessem, méghozzá büntetlenül tehessem fel néhány kérdésemet ön előtt. Parancsoljon, uram, ismételte könnyedén, de bármi udvarias volt is, a szemei mégiscsak kezdtek most már veszélyesen elkomolyodni. Színjátszó szemek, gondoltam én. Költőnek mindent szabad, kiáltotta el közben a házigazdám is teli szájjal, szórakozottságot mímelve, miközben éreztem ám, hogy nagyon figyelő is. Költő aztán igazán semmiképp se vagyok, feleltem nekik magam is nagyon elkomolyodva. No de olyan, mint a költők, dohogta tányérja felé a fizikus. Egy szóval, mintha kutyák hajszolnának, ez olyan volt. Legyen tehát, ha megengedi az elnök úr, illetve hiszen azt se tudom még, hogy is kéne megfogalmaznom e dolgot. Akárhogy, csapott le úgy a hangja, mint ökle is a tányérok közé, nagy zenebonát támasztva közöttük. Nyilván sápat lehettem, a szívem is nagyon dobogott. No, de most már benne voltam a dologban, és nem is akartam többé visszavonulni. Azt szeretném megkérdezni öntől, folytattam csendesen, s teljes egykedvűségem jeléül elővettem a szemüvegemet is, hogy ezek az elítéltek, mármint azok szellemei, elnök úr, hogy ezek sose dörömböznek a fülébe? Ejha! Kiáltott fel az éles hangú, szemtelenségemen egész leplezetlenül megrökönyödve. Az elnök azonban nevetett. Egészen érdekes a kérdés, felelte vidáman. Egészen érdekes a kérdés, ismételte lassú szóval, és a szemei járásán látni lehetett, hogy mérlegel magában valamit. Vagyis hát szó sincs arról, hogy valami nyavaja törős szellemlátóval ülnék itt együtt így nyájasan, gondoltam én. Jobban kell vigyázni tehát, mert csal ez az öreg ember. Van ennek gyakorlati érzéke éppen elég. Csupa csalás tehát minden szava. Most már biztos, hogy ez így van. Különösen pedig azért érdekes ez a kérdés, mondotta ő, mert őszintén szólva, én magam se tudom ám, hogy ki az, aki megszólít. Pedig elhiheti, hogy engem is érdekel a dolog. Így hát nem is tudom megmondani önnek, bármennyire szeretném is, tette hozzá előzékenyen mosolyogva. Hát nem ismeri őket? De valamelyest igen, érzés után, meg a hangjukról. Hogyan? Hát mindegyike más? Bizony, igen. És mindig ugyanazok jelentkeznek? Ez is értelmes és nagyon érdekes kérdés, tűnődött el megint egy pillanatig. Látja, bizony, uram, csodálatos dolog ez is. Évekig ugyanazok, mikor egyszer csak csatlakozik hozzájuk egy új hang, egy új gyötrelem. Meglepetten néztem rá. A tekintete most oly meggyőző volt, annyira nyílt és becsületes, s a szürke szemei oly nagyon szomorúak. No és nincs közöttük egy kedves szellem, egy nagyon barátságos, fiatal hang, kezdtem ekkor ügyetlenül. De ő felemelte sziklafejét, s én ilyetten elhallgattam. A tekintete most merev volt megint, hideg és elutasító. No és nem fél, hogy ördöngősnek fogják tartani? Fordítottam hirtelen a szón. Félni? Azt látja, sose tudtam. És mintha ezzel az előbb elhallgatott kérdésemre akarna felelni. Ma nekem, holnap neked. Annyi az egész. Vagy azt hiszi, sose jut az eszembe, folytatta hidegen mosolyogva, hogy mi volna például, ha most az írek, ezek a kutyák, ha egy nap ezek hatalomra jutnának Londonban, vagy akár egy másik városban, itt a közelben valahol. Soha, kiáltotta most az ügyvéd úr hevesen legyintve, s minthogy elfelejtette, hogy kanál van a kezében, az messzire repült ki belőle, s egy pohárbor fel is borult az asztalon. Természetes, úgy is van, visszhangzott a társaság. Itt van rá a tus. Csak hogy ez vörös borám, az pedig vért mutat, mosolygott az elnök, nagyon csendesen, s én e pillanatban tekintetén mégiscsak éreztem valami mást is, mert némi nemű delejes iszonyat száguldottám itt végig a teríték felett, mint a vihar, s a benső részek úgy látszik nagyon felkavarodtak tőle. S hogy ez csak ugyanígy lehetett, mindenféle jelekből kiderült, legfőképpen pedig abból, hogy az elnök vállat vont, s némi szünet után így folytatta beszédét. Hiszen én voltak épp a mi katolikusainkra nem is haragudtam annyira soha, csak is azokra, akik az írekkel szűrik össze a levet, mert ez már disznóság, mindenki beláthatja, csattant fel most már egyenesen hozzám intézve szavait. A királyő felsége nem ilyen engedékeny, mondottam ekkor magamnak is váratlanul. Rendkívül szerényen, s oly gúnyos hangsúllyal, mintha magam is a király véleményét tartanám helyesebbnek. S mondhatom, óriási hatása volt e szavaimnak. Mintha rossz álomból ébrednék, úgy fellélegzett mindenki körülöttem. Még a tányírok is vidámabban csörrentek az asztalon, irántam való bizalmuk pedig, mintha megszázszorozódott volna néhány pillanat alatt. Én pedig egy mélyet sóhajtottam utána. Talajt kezdtem ugyanis érezni a lábam alatt, bár a házigazda még mindig hallgatott. S a királynak van igaza, én mondom maguknak, kiáltotta most a kereskedő oly hevesen, mintha megbolondult volna saját nagy alattvalói hódolatától, s általános helyeslés mordult fele szóra. Gaz népsége, ki kell írtani még a magját is. Ilyen emberekre az Egyesült Királyságokban semmi szükség. Habzott minden oldalról a gyűlöletük. Nagyon rendben van, és mégiscsak édes uraim, próbálkoztam újra, s mondhatom a legnagyobb erőfeszítéssel. Vegyük csak ezt is úgy, ahogy van, mert jó ám a másik oldalról is megvizsgálni az ilyesmit. Csak épp, hogy melyik oldalról? Kérdezte valaki. Hiszen én magam sem állhatom a katolikusokat, fordítottam hirtelen a szón, s ez már rettenetes is volt, oly gyűlöletes, hogy azt kiáltottam utána. Gyalázat ez így. És mindenki rám nézett, mert senki se tudta, mire vonatkozik ez a kiáltás. Én pedig így folytattam. Persze, hogy az. Hát nem gyalázat, amit ezekről hallani lehet? Hisz épp erről beszélünk mi, baronet, szólalt meg most már házigazdánk is a közelemben. Illetve, hiszen mit is mondhatok én mindenről? Mint a birkózás, ez olyan volt, S bizony ez így ment nálam, bennem, néha napokon át. Vagyis, mintha arra volnék elítélve, hogy csak is azt figyeljem, és semmi egyebet, vajon ki fog e percben győzni? A gyávoságom-e, vagy én? És most megint le kellett hajtanom a fejem, hogy igen, az győzött. Mert, hogy hitelem legyen, még meg is ismételtem e szavakat. Hogy tudnélik, a katolikusok mostani nagy áskálódása gyalázat. S a bensőmettől megint csupa sötétségbe borult. És mégiscsak, uraim, ezt senki se tagadhatja. Vannak azért köztük jóra való és jó hiszemű emberek is. Próbáltam mégiscsak összeszedni magam. Így például, hiszen ismertem ilyet, nem is egyet, azt mondani se kell talán. Mind gaz emberek, kiáltotta megint valaki a sarokból. Hiszen én nem védeni akarom őket, de azért Isten a megmondhatója, mégiscsak vannak köztük olyanok is, akikkel még barátságot is köt az ember. Mint hogy magam én például a titkos mi voltukat nem is igen kutattam, ugyebár. Ők viszont esetleg úgy állítják be a dolgot, hogy egyházunknak ők a legbuzgóbb hívei. És így aztán közéjük sodródik az ember. Nagyon természetes, hiszen csalnak is tudva levő. Hangzott még mindig és minden oldalról az osztatlan bizalom. Illetve nem is, mert hisz az ügyvédet néztem, s éppen ő megint csak hallgatott. Egy szóval, így például én sokat voltam együtt gyerekkoromban egy kedves fiúval, egy drága, kedves, jó fiúval, mondottam szinte zokogva, s már-már magamon kívül. Rettenetes pillanat volt. Éreztem, hogy a szemeim kezdenek könnybe borulni. Csend volt. Ki volt az? Kérdezte az elnök nagyon elkomolyodva. Edgar Harris, mondottam most már csendesebben. Úgy, úgy, hát az? Tűnődött el ez eseten, és én láttam tapasztalt szemein, hogy már is mindazt összefoglalja magában, amit az ilyen ügyekben egyáltalán hajlandó közölni valakivel. Volna kedve valamit mondani róla? Könyörögtem összetörten, s mélyen megalázva a nyomorúságtól. Mit mondjak róla? Hiszen biztosan ott volt a tárgyalásán is, baronett. Mondottam már az elnök úrnak, hogy nem voltam ott egyetlen ilyen tárgyaláson se soha. De hiszen azt mondja, vagy félreértettem szavait, azt állítja, hogy úgy kedvelte ezt az urat. Nem volt ott a barátja halálos ítéleténél, baronett. Már bocsásson meg, ez nem szép öntől. Még talán a kivégzésén se volt jelen. Hogy lehet az? Megint elöntött az iszonyat, és mégis egész másként feleltem e szavakra. Legyetek hozzám irgalommal, akik ezt olvassátok, mert hisz tudom én azt, jól tudom ma már, hogy mindez mit jelent és mi rejlik a mélyén. Mert mi más-e pár feljegyzés, amelyet itt papírra vetek, mi más, mint vallomás arról, hogy mi gyenge vagyok én, s mi céltalan az egész életem. Igen, hiszen kedveltem, az igaz, de már az régen volt. Mostanában, mióta tudtam róla, hogy így viselkedik, de azért fájám az ilyesmi tetszik tudni, ha az ember közelebbről is ismert valakit, hiszen megérthet engem az elnök úr. A szobában megint csak semmi sem mozdult. Ó, megértem én ezt, sőt, nagyon is. A baráti szívet én nagyon meg tudom érteni, ször. Mondta ő, és tovább rágcsált valamit csirkecsonton. És az elnök úr talán elment még oda is? Illetve, hogy is kell ezt most jobban kifejezni, a kivégzésén is jelen volt elnök úr? No persze, persze, mondotta megint. Én minden kivégzésre kimegyek, uram, és különben is, ez érdekelt. Jól a szemibe néztem neki, mikor elment az emelvényem előtt. No de, hogy bátran viselkedett, azt meg kell hagyni neki. Úgy? Feleltem én, s a verejtéket töröltem a homlokomon. Úgy, és én legalább úgy gondolom, uram, ha valaki ezt a próbát jól kiállja, akkor sok mindenről tett tanúságot, elnök úr. Szó sincs róla, mondta épp oly hidegen, miközben merőn szegezte rám a szemét, megrendíthetetlennek látszott e pillanatokban. Körülöttünk pedig mindez idáig csupa csend volt. Csak csámcsokások, rágcsálás volt hallható. A teríték felett vagy legfeljebb egy-egy ilyen kifakadás. Az ördögbe, hol az a sóska? Vagy bolond ez a legény? Miért nem adja ide? De minden hangok élénksége nem volt már igazi. Még a rágcsálás se tűnt most már igazinak. Mivel hogy kétségtelen volt, hogy itt még mindenki vár valamit. Király akart lenni, kiáltott fel az elnök harsány nevetéssel. Tudom, feleltem hirtelenül. Tudja? No de honnan tudja, ször? Vagy még akkoriban is érintkeztek? Mikor egész meg volt már kótyagosodva szegény? Hogy szinte kedvem lett volna most már mosolyogni az egészen. Holnap engem is fel akarsz húzatni talán? Néztem mélyen a szemébe. Aztán így folytattam. A nővérem, meséli elnök úr, aki ma is figyelemmel kíséri e pereket, hiszen ő maga is engesztelhetetlen ellensége mindennek, ami katolikus, vagy ami azzá szeretne lenni mi nálunk. No, persze, mondotta most valaki szórakozottan, és mint aki úgy se tudott eddig se hinni nekem. Felnéztem a tányéromról, s íme megint csak az ügyvéd volt. No, de ő, hiszen ő oly fiatal volt még, szinte gyerek, mondotta mekkor utólagos, hiába való mentségére szegénynek. No, jaj, dehogy is, nem volt az már gyerek, szó sincs arról, baronet, vetette oda az elnök. Öntelt kis fickó volt, de nem gyerek, hiszen jogászember volt ő maga is. Úgy van, igaz. És én ismertem is őt, hiszen találkoztunk mi jó néhányszor már azelőtt is, mi több, még vita is volt köztünk, s éppen jogi kérdésekről, mondotta és felnevetett. Mikor aztán először álltunk egymással szemben, ott, folytatta most már bizonyos iszonyú ketteléssel a szemében, mikor az őrök behozták a tárgyalásra elém, Istenemre úgy is nézett akkor oda rám, mintha azt akarná mondani nekem, hiszen kollégák is volnánk, vagy mi az ördög, csak nem vájott ki a szemem. Te fiú, add csak ide még egyszer azt a salátát. No, mondom, így valahogy nézett rám a gyerek, s azt vettem észre, jó ideig hitt is ebben, hogy ez aztán csak ugyan így is lesz, hogy menni fog a dolog, mert valamiféle huncutság csillogott a szemében jó ideig, s én hagytam is, mert azt gondoltam, lássuk csak, mire megy ebben, hiszen szó sincs róla. Én mindig is szerettem a jókedvű embereket, s ezt tudja is rólam mindenki, aki csak ismer. Viszont ott aztán csínyán a tréfával, én mindenkinek csak is ezt tanácsolhatom, baronet, mert ott már nem igen tűröm az ilyesmit, mondotta ki keményen, s az arca félelmetes volt a pillanatokban. Hát szó, ami szó, aztán mégiscsak megtört ő kicsinyig, mikor látta, hogy mégse babra megy itt a dolog. S úgy látszik, éppen ez rendkívül tetszett az uraknak, mármint ez a könnyű kifejezés, hogy az elnöknél nem babra megy a játék, mert mint a vihar, úgy tört fel belőlük valamely zabolátlan kacagásuk. Én pedig ekkor... Most pedig muszáj nekem is, szólalt meg bennem az óvatosság. Megtettem tehát. Én is mosolyogtam, és minden erőmmel. S hogy mit éreztem ez alatt? Minek is szólani erről? A barátom halálos ítéletét magyarázta nekem az, aki elítélte, s nékem mosolyognom kellett a szavain. S aztán hát, mikor kihirdettem előtte... Fellebbezhetetlenül, kiáltott fel az ügyvéd a hajcsárok örömével. Úgy van, igen, bólintott erre az elnök is, aki e percben mégiscsak elárulta magát, hogy mennyire jól esik néki hatalma. Hát igen, akkor megint csak összetalálkozott a szemünk, mert ez már a féle bizalmas játék volt közöttünk, vagy minek is nevezzem a dolgot, és én viszont a bizalmaskodást se nagyon szeretem, tette még hozzá figymálón. Szóval hát, megint csak megnéztük egymást alaposan. Nem bánom, gondoltam én. Nézd csak, nézd. Most még lehet egy ideig. De hát megfogadtam volna akárkivel, hogy tudom, mire gondol. Hogy hát, hejhaj, tündökölne fel csak egy napra is a katolikusok csillaga nálunk. De felhúzatnám ezt az öreg csirkefogót. Mármint engem, tetszik érteni, nem mást, csak is engem. De most már nem is nevetett. Aztán van-e katolikus csillag? próbálkozott még a kedélyességgel valaki, csak nemigen volt már foganatja. Az elnök pedig így folytatta beszédét. Mindenkor kritizáltad az ítéleteimet. Rendben van, itt van, most kritizáld, gondoltam én. És hát ennyi az egész. És aztán hát ki is hirdettem előtte. Egy kicsit megrezzent persze, hátra is szegte fejét, mikor meghallotta ezt a rövid és fura szót, hogy halál. Mert fura egy szó, tudom én azt. Vagy azt hiszi, nem tudtam, baronet. Valami titkos menyasszonya is volt neki, amint kiderült. De az még idejében elinalt, amikor kitört a veszedelem. Nyomoztam is utána, de aztán gondoltam, asszonyféle, hadd szaladjon a fazekaihoz. Különben hát egész csinos fiú is volt, és egyáltalában nem volt ostoba a gyerek. És persze még elmentem a kivégzésére is, mert az a szokásom. Ott viszont nagyon rendesen viselte magát. No de mi lelte Szöredvárt? Miért olyan sápadt? Nézd a! Rosszul lett. Látott már ilyet a világ? No igyon hát gyorsan egy kortyot. Adjátok hát oda neki. Igyon csak, erővel is igyon. Ej, nézd a szegényt! No lám, milyen érzékeny a lelke szegénynek. Most mondjátok meg, mire mehetne az ilyen, ha bírónak kellene lenni neki? Költő ez, költő. És az ilyesmi semmire se való, mondta valaki gúnyosan a kavarodásban. No de ha barátja volt, akkor nem lehet csodálni a dolgot. Hallottam a kereskedő gyengéd, meghatott megjegyzését, s még megértettem benne a gyalázatot is. Miért oly gonoszak az emberek, Úr Jézus? Lüktetett mindegyre fejemben a könyörgés. Átmenni a próbán, gondoltam utóbb. Ó, hogy miért is nem szakad már meg a szívem? Hisz van én nekem egy jó kis lakásom is valahol, jutott hirtelen az eszembe, s ott úgy se találnak meg engem ezek. És milyen jó is lesz már otthon lenni végre, és elnyújtózni a sötétben. Felálltam a díványról, ahova fektettek. Ugyan üljön már le az Istenért, kérlelt igazi szívélyességgel az elnök. Igazán sajnálom, hogy ilyesminek oka voltam. Ügyetlenség volt, belátom, de mit tehet az ember? Ami pedig magát illeti, ször, viszont azért önnek se volna szabad ennyire, hogy is mondjam csak, szenzibilisnek lenni, barátom. Mert higgyen csak nekem, higgyen egy öreg embernek. Gyerekség az egész, és ez az igazság. Mert nem nagy sorám ez az élet. Vegye csak ezt. Semmi se nagy ügy itt. Ma nekem, holnap neked. Mindig ezt tartsa szem előtt. S meglátja, meg is nyugszik azonnal. Igen, igen, a szellemek, dadogtam ekkor, s nyilván még mindig sápadozva, mert hisz valószínű, hogy megártott nekem a szesz is. Vagyis hát ez is nagy hiba volt kétségtelenül, mert minek is iszik az ilyen ember. Igen, a szellemek, uram, folytattam konokul, s hogy mit akartam kihozni belőle? Megint mosolyogni akartam. Úgy látszik, azt akartam bebizonyítani neki, hogy nem újság nékem az ilyesmi, mert hiszek én a szellemekben magam is, vagy ilyesmit. S hogy ennél fogva megértettem, amit rám bízott, és értékelem is. Egy szóval a kedvében akartam járni megint. Csak hogy ez okos ember voltám, nagyon okos, mert nagyot nevetett. Ugyan az Istenért, baronet, ne menjen el idáig. Az ilyen egyenes lelkű emberek, mint ön, nem való, hogy így megalázza magát. Ezt mondta nekem. Egy szóval szíven talált, az elevenemre tapintott, mert hisz tökéletesen igaza volt. Mivel, hogy én még ekkor is alakoskodtam, ez az igazság. S hogy ennek mi volt az oka? Mert féltem, mondjuk ki a szót. Mert rettenetes, halálos és elviselhetetlen félelem tombolt a szívemben, és ennyi az egész. Ez se sikerült tehát, mondtam én magamnak, s úgy lehet még bólintottam is, szemlét tartva annyiféle bal sikeremen, miközben úgy éreztem, mintha lassan-lassan kezdene már a föld is szétnyílni alattam, s elnyelne már a sötétség. No de üljön hát le, Szöredvárt, szakított ekkor félbe, s én, mintha meglökne valaki, leültem. Bravo, kiáltott erre valaki. Szó sincs róla, hiba történt itt a részemről, uram, mondott ekkor az elnök. Viszont hát emberek vagyunk valahányan, s engem is megint érdekelni kezdett ennek a szerencsétlen flótásnak az ügye. S minthogy ön azt is közölte velünk, hogy nem hallgatta meg a tárgyalást, amit megvallom, most sem értek egészen, mert sehogy sem megy a fejembe. Mert vegyük csak úgy, ahogy van. Hogy is volt lehetséges az ilyesmi? Hiszen hallja szőr, hogy a barátja volt, s nyilván rosszul esett, vagy fájt is neki talán, hogy így kelljen most látnia őt, jegyezte meg valaki más. Viszont azzal, hogy a barátja volt, még semmi sincs megmagyarázva, mondotta most lassú szóval, és nagyon tárgyilagos hangsúllyal az ügyvéd. Éppen azért kellett volna ott lenni neki, már ahogy én értelmezem a barátságot, uraim. De ha feljegyzéseimből következtetni merek, akkor talán más oka lehetett annak, hogy a baronet nem volt ott. Szólt, s a többi erre semmit se felelt. Bennem viszont e szavak hallatán annál furcsább változás ment végbe hirtelenül. A közvetlen veszély e pillanatában ugyanis szétszórt, soha össze nem szedhető testi erőim egy gyors és hatalmas ugrással, mintha összeálltak volna bennem valahol. Úgy lehet, a vállamban talán, mert ott éreztem legjobban őket, hogy végre valahára együtt vagyunk tehát, én és az erőim. A karjaimat is könnyen emeltem, és tudtam, el vagyok rá számva, hogy ha kell, utat török magamnak ezek közt. S már-már a bútorok elhelyezését vettem szemügyre, villámgyors a pillantásom ilyenkor, s már is újra felálltam. Mit akarnak tőlem az urak? Kérdeztem szinte derűsen, s éreztem, hogy a szájam valami furcsa, fagyott mosolyban nyitva marad. Egy kis őszinteséget, szőr, mondá most az ügyvéd a tányérja felé, látszólag csupa közönnyel. Ön eljön ide közénk, de úgy látszik, már megbocsásson, szőr, úgy látszik, egész más érzések és nézetek, vagy hogy is fejezzem ki magam, más pártállás vezeti önt ide közénk, mint amit minden joggal elvárhat öntől az, aki oly szívesen látja önt vendégeként, ahogy mi tesszük, uram. És ezt a szót, hogy pártállás, persze fenyegetőn hangsúlyozta. E mondókája végén pedig egyenesen rám nézett, hogy vajon mit is szólok a dolgok e fordulatához. És én már éppen felelni akartam. Még nem tudtam ugyan, mit is kéne felelnem, de ma úgy érzem, hogy akkor, ha szóhoz jutok, rábíztam volna magam a szavakra megint. Ami a torkomon kifér, azt vetettem volna oda nekik. Valószínű, hogy régi, kiírthatatlan utánzási hajlamom döntötte volna el a sorsomat újra. Könnyen lehet, hogy egy rettenetes szót vágtam volna oda nekik, hogy utána épp úgy eltűnjenek a sötétben, mint ama bátor, felejthetetlen aranyozó. Mikor is e furcsa pillanatban megszólalt újból az elnök. Badarság az egész, csupa badarság, mondotta megvetőn, metsző hidegen, egész lényének ellentmondást nem tűrő erejével, s utána lehúnyt a szemét. Szava, mint a zengő parancs áradt szét a szobában, s én úgy éreztem, hogy megáll valahol a levegőben. Nem röstelkedik, mester, folytatta a csöndben. Ez az úr az ön vendége, s ön oly dolgokat hoz itt szóba előttünk. Nevetséges, igazán nevetséges, mondá szemmel láthatóan undorodva. Kérem, üljön le, Sir Edward, az én kedvemért üljön ide közénk. Aztán, mintha ötlete támadt volna, megélénkültek a szemei. No de üljön le igazán, mondta szinte kérlelőn, és legyen egészen nyugodt, baronet. Mert ne feledje, én még mindig adósa is vagyok ám a kitűnő ötleteiért, és mindaddig adósa is maradok, amíg ön azt nem mondja nekem, elég volt. No, üljön ide, kérem. Nem, köszönöm, feleltem halkan. Most már mennem is kell, igazán, itt az ideje. S e pillanatban egy különös, soha egészen meg nem érthető érzés áradt el fáradt szívemben. Talán a felszabadulás egy sóhaja volt ez, vagy a hála. Nem, itt már nem szabad alakoskodni tovább. Ez a szeretet volt. Áradó, mélységes és nyílt érzés e furcsa idegen iránt, barátom gyilkosa iránt. No, ha mindenáron menni akar, tartóztatni mi nem akarjuk, mondotta még. De valamit mégis búcsúzóul meg kell engednie nékem. S ez egy észrevétel. Az észrevétel pedig az, hogy ön voltaképp nagyon gyerekes természet, baronett. Ez igaz, mondottam a szeme közé nézve, s majdnem megeredtek a könnyeim is. Mondom, hogy költő, kiáltott fel az ügyvéd, s mintha most már bizony engesztelni akarna. De az elnök oly megvető mosollyal felelte szavakra. Igazán úgy nézett rá, mint valami baromra. Egy szóval, ha másból nem, ebből is megérthettem végre, mi véleménye lehet az urakról. Nincs ennek értelme, ször, amit ön itt művel, már megbocsásson, folytatta tanításait egyre érdekesebben. Mert mi értelme van ennek igazán? Ön talán önmagával is kísérletezik? Hogy eljön idáig, s még át is lépe ház küszöbén. Ezt így kimondta, ezzel a szóval. Vagy egészen el akarja keseríteni ezt a kis földi futását, hogy is mondjam, az itt tartózkodását, vagy idejét, amely adatott önnek. A vége miatt az egészet, baronett. S jó ízűen nevetett. Mert végül is, mit kell annyira félni? Mi van itt annyi félnivaló, az Isten áldja meg önt? Mert mihelyt letelik, nézzen a szemembe. Van-e a végén számadás, hogy meddig tartott az egész, s hogy ilyen volt-e vagy olyan? Egy szóval, nagyon kedves és tisztelt úr, nem mindegy-e tehát, hogy meddig él, vagy mikor pusztul el az ember. S arca szinte ragyogott jókedvű, halál megvető mosolyától, s amellett oly nyíltan, mondhatni jóságosan nézett a szemembe, hogy nem kételkedhettem benne tovább. Ő véglegesen és teljesen őszinte volt a pillanatokban. Ez tehát a világért sem olyan közönséges vagy egyszerű ember, döntöttem róla magamban. No, de hagyjuk is ezt, uram, legyintett utóbb, s kissé most már kedvetlenül is, mintha meglátta volna érzéseimet a szememben. De miért hagynók éppen ezt? Miért hagynók az Istenért, édes uram? E kérdések engem nagyon érdekelnek, feleltem szinte lelkendezve szavaitól. És azt is meg kell most már vallanom önnek, hogy én nagyon megtanultam önt becsülni, elnök úr. Újra legyintett, s e percben olyan volt, mint egy régi tudós, aki hagyományos eredményeit nem tartja személyes ügyének. Mindegy az uram, tette hozzá elgondolkozva, és maga elé nézett, talán a borába. S aztán még egyszer, nagyon felélénkülve, s mint egy búcsúzásul. Illetve egy szerencse azért mégiscsak érheti az embert, jegyezte még meg, s arcán újra megjelent a gondolat diadalának ugyanaz a ragyogása. És ez nagyobb szerencse, mint a vagyon, mint a nők szerelme, vagy bármi egyéb. És tudja-e mi ez? Megmondom önnek. Könnyen meghalni, baronett. Szerencsés, könnyű és vidám pillanat legyen. Ezt kívánom mindannyiunknak, akik itt ülünk. Kiáltotta szinte elragadtatva a képzeletétől. Úgy? Kérdeztem. Lehet, uram, de hát egy némelyek sajnos nem így halnak meg, elnök úr. Sajnos bizony, kockáztattam meg a végső panaszomat előtte, s ő meg is értett engem, már hogy ne értett volna. S ugyan most már szemmel láthatólag nem haragudott meg ezért sem, de úgy látszik, nem is volt hajlandó belemenni. No igen, igen, mondta. Persze vannak szerencsétlenek is, bár hiszen láttam én már nehezebbet is annál. Mikor például én magam ítélek saját magam felett véglegesen, az még nehezebb. Különben is én nem haragszom azokra, akiket elítélek, tette még hozzá vállat vonva, szinte maga magának. No, de nem is tartóztatom tovább, baronett, fordult aztán hozzám befejező hangsúlyozással. Hanem tudja mit? Úgy látom, önt nagyon érdeklik ezek a, hogy is mondjam csak, ezek a mostani perek. Jöjjön hát el egy tárgyalásomra, uram. Mit szól ehhez az ideámhoz? De igazán, miért ne tenné? Legyen szerencsém, kedves baronett, fejezte be rendkívül udvariasan és finoman. Sajnos nem igen van mostanában időm, feleltem kissé elborulva megint. S részemről ebben egy kis gyanakvás is volt újra talán. Hiszen nem muszáj éppen holnap vagy holnap után, amikor éppen kedve tartja. Advent első hetében még tárgyalunk. El fogok menni, elnök úr. Okvetlen elmegyek, mondottam ekkor magam elé. Ó, hogy ne bizony, mert hisz igaza van. Egyszer mégiscsak látnom kell már az ilyesmit. Nagyon köszönöm tehát a szíves meghívást, és Isten áldja meg az urakat.